Ez a Hangok közt, a Magyar Zeneháza podcast műsora. Én Dinnyés Dániel zeneszerző vagyok, és ebben a műsorban bemutatom a Magyar Zeneszerző Társadalom tagjait 25-től 100 éves korig. Állandó szerkesztőtársam, Dargai Marcell zeneszerző, három személyre szabott meglepetés zenével készül, amelyek kapcsán vendégeimmel beszélgetünk komponálásról, alkotásról, életről. Mai vendégem Bella Máté, Erkel és Junior Prima, valamint Bartók Pásztori díjas zeneszerző. Kompozícióit jelentős nemzetközi együttesek mutatták be, a rádió könnyűzenei és klasszikus műveit egyaránt játsszák, miközben zenés színpadi darabjai is számos helyen megszólalnak. 37 éves.
Szervusz, Máté! Köszöntelek, ez itt a Hangok közt nevezeti podcast.
Szia!
Három zenét hoztam neked, amiről még nem tudod, hogy micsoda, és ezért nagyon izgulsz, ezt többször elmondtad nekem.
Igen, ami négy.
Ami aztán négy lesz, igen, de ez csak esetetben lesz egy kis különbség. És ezeket a három zenét kapcsán is gondoltam, hogy beszélgessünk. Azzal kezdeném, a leges-legelső kérdésem az lenne, hogy emlékszel-e az életed legelső hangjára, amit leírtál?
Igen, emlékszem. Hát én elég korán elkezdtem így komponálni, és ilyen 7-8 éves lehettem, amikor nekem három öcsém van.
Aha.
És hát közülük mindenki tanult hangszeren. És akkor hát még nagyon kicsik volt, akkor még csak hárman voltunk. Uh-huh. És akkor írtam egy 6-kezes zongorát.
Aha.
És ugye ott előjött az a problematika, hogy bizonyos dolgokat meg lehetett tanítani, bizonyos dolgokat meg lehetett velük egyeztetni, de aztán hát ahogy a darab úgy kifutotta magát, egyre több mindent kellett megjegyezni, és akkor kénytelen voltam leírni ezt valamilyen módon.
Tehát úgy komponáltál, hogy nem írtál mellére semmit, hanem csak fejben, és egy mutatás, egy tudás.
Így van, az első kompozíciók azok még kazettás magnóval lettek rögzítve, tehát hogy a kottaírás az egy ilyen második lépcsőfok volt utána. Az viszonylag nagy nehézség volt, hogy először megszokni azt, hogy amit a zongoránál kitalálok, akkor azt lejegyezni, és akkor ott ugye, hát tulajdonképpen a megírás folyamata valójában szerintem ott indul, mert akkor az ember elkezd ugye gondolkodni, hogy ez a megoldás, az a megoldása, jó, tehát ott válik az improvizáció műalkotása. Minden esetre az első korai darabjaim azok ilyen rádiómagnóval rögzültek.
Úgyhogy. És mi volt az első hang?
Az első hang, Aha. Az egy D hang volt.
Erről van szó, végre az első ember, aki tud erre válaszolni. Szóval az egy D hang volt a legelső.
A másodikra is emlékszem, hogy ez egy S. Úgyhogy
rögtön kis szekunddal indítani, az nagyon drámai alkatott fel.
Nem, mert az első darabom az azt hiszem talán azt a címet adtam, 7-8 éves lehettem, hogy a kígyó bűvölő.
Mm.
És akkor ez egy ilyen...
Hogy jött az ötlet egyáltalán?
Én nem is tudom. Megtetszett ez a DS Fizgé induló skála szisztéma, igen, és akkor ezzel kezdtem dolgozni, és akkor ennek figyeltem, milyen a gesztusrendszer, milyen a hatása, és akkor úgy eszem jutott, hogy ez olyan keleties, kicsit közel-keleties.
De ez olyan egy filmélmény lehetett? Mert nem hiszem, hogy közel-keleten jártál volna a 7 éves korodban.
Nem.
De hogy mi lehetett vajon?
Erre már nem emlékszem, csak erre az első hangra, és ez nagyon korai volt. Ez a darab, és akkor emlékszem, hogy nagy sikert adtam a családi körben, hogy a Máté már nem csak zongorázik, hanem elkezdett komponálni is.
És bármilyen példát láttál magad előtt, amilyen alkotói példa? Tehát nem feltétlenül zeneszerző, hanem hogy bármilyen alkotói példa, ami előhívhatta azt, hogy akkor te is alkotással kezdjél foglalkozni?
Apukám, ő írt verseket, de úgy csak a saját szórakoztatására.
De te erről tudtál akkor?
Tudtam, igen, tudtam. Én is megpróbálkoztam versírással. És
mindenki megpróbálkoztam.
Átesünk ezen. De ennyi, de olyan kifejezett alkotói példa, tehát ami rám nagy hatással volt zeneileg, az emlékszem, hogy az még talán még korábban volt, tehát ilyen 6 éves. Még nem kezdődött az általános iskola, azt tudom. És a tévében ment egy valamilyen jazz koncert. És akkor ott egy jazz zongorista improvizált. És emlékszem, hogy az nagyon megfogott, az nagyon megtetszett, hogy azt olyan menőnek gondoltam, hogy ott jazzzongorázik valaki, és akkor úgy mondtam apukámnak, hogy jazzzongorista szeretnék én is lenni.
És akkor otthon ő hallgatott egyébként ilyen jazzzenét, vagy bármifajta ilyesmi klasszikusabb?
Nem, ő Kossuth Rádió, Bartók Rádió, tehát abszolút ez az irány Kossuth Rádión a híreket, Bartók Rádió meg a klasszikus zenét, tehát ilyen beállítottságú volt. De amúgy az érdeklődése az abszolút ilyen volt, tehát a könnyű zene az kevésbé érdekelte, inkább a komoly zene. Úgyhogy ez jöhetett onnan, hogy viszonylag korán már én is találkoztam ezekkel a...
És amikor elkezdted írni, és amikor megszólalt az első DS Fizgé, hogy utána hogy vált ez permanensé ez a dolog, hogy állandóan, hogy akkor az ember dolgozik, zeneszerző szeretlen, stb. Ez hogy? Emlékszel erre a dologra? Erre a folyamatra?
Hát azt arra emlékszem, hogy én mindig, amikor megtanultam zongorán én B-kategóriás zongorista voltam, ez azt jelenti, hogy azok voltak, akik nagyobb anyaggal vizsgáztak. Tehát többet kellett gyakorolni, szóval én mindig suli után hazamentem, és akkor ment a foci helyett a...
És szívesen csináltad?
Igen, szerettem. Hát, hogy is mondjam, nagyon gyorsan fejlődtem benne, és azt érezték a családban is, hogy ez nekem van készségszinten jó érzékem, és akkor ezért érdemes foglalkozni. Tehát ez viszonylag könnyen ment. És már a zeneiskolai felvételére emlékszem, hogy valami Anna Magdaléna Bach darabot vittem, és akkor teljesen meglepődtek, hogy wow, hogy már felvételire itt tapsolni kellett, meg visszaénekelni dallamokat, és hogy már a gyerek már zongorázik.
És a zongorázással együtt fejlődött az alkotási kedved, vagy kiszorította egy időre?
Nem szorította ki, nem, abszolút inspirálólag hatott, tehát hogyha játszottam egy Mozart szonatinát, vagy valamilyen kis egyszerű darabot, akkor abban a stílusban elkezdtem improvizálni.
Tehát ez az improvizálós fajta.
Improvizáció, igen, abszolút az improvizációs.
És a stílusában ragadott meg a dolog, vagy gondolkozásában? Tehát, tehát ez most azt hittem, hogyha egy fugát, vagy egy szonátát szerettél volna, vagy mit tudom én, egy triós formát, vagy egy menületet, tehát hogy magyarul ez a fajta forma fogadott meg, vagy inkább az, hogy maga a Mozart stílusnak a dolgai.
A stílus, nem a forma. A formáról viszonylag későn, tehát ilyen az már olyan, tehát még a konzi előtt, de akkor kezdtem úgy igazán a formával foglalkozni. Tehát előtte inkább ez a stílus, hogy most akkor nem is tudom milyen darabok voltak, de Grieg vagy hát vannak ezek a zeneiskolás ilyen típus darabok, amiket ugye az ember megszeret, és akkor hogyha egy egyszerű Debussy vagy valami előkerült, akkor abban a stílusban, és akkor mindig a stílust vettem le.
Tehát magyarul neked nem volt ilyen preferált stílusod, hogy te a klasszikáért élsz, halsz, és nem tudom, és akkor egy kicsit azért játszol ezt is, hanem hogy bármilyen stílusban jött, az azonnal improvizálásra adott indokat.
Igen, nem volt kifejezetten ilyen stílus, tehát nagyon szerettem, nagyon oda voltam a Bachért, és azt mondjuk úgy preferáltam, de nem volt egy olyan élmény, hogy most akkor csak a barokk.
És ezt meg tudod fogalmazni, hogy miért voltál oda a Bachért?
Akkor?
Nekem
nagyon tetszettek tehát az a polifon gondolkodás. Akkor nem tudtam megfogalmazni, de az, hogy a két kezem az egyenlő módon, egyenlő logikával működik, és nem ez a bal kéz kísér, jobb kéz dallamot játszik.
És próbáltál így írni dolgokat, darabokat?
Próbáltam, igen, próbáltam. De aztán valahogy mindig az lett a végeredmény, hogy végül is a bal kéz kísért és a jobb kéz dallamot játszott. De igen, de ez nagyon tetszett.
Tehát magyarul akkor az improvizálással együtt egy ilyen alkotás is egyfolytában jelen volt a dologban.
Egyfolytában. Tehát ez folyamatosan ilyen belső igényként jelent meg. Ha megjöttünk egy nyaraláson, nekem az első dolgom az volt, hogy leültem a zongorához és improvizáltam.
És ezek ilyen érzelmi improvizációkat kell elképzelni? Tehát hogy mert valahogy ezt gondolom, hogy valószínűleg egy ilyen érzelmi kimutatás, vagy nem tudom, egy gyereknél lesz, tehát hogy egy ilyen próbálja feldolgozni. Ha úgy tetszik, a feldolgozásnak egy ilyen élmény.
Igen, valami ilyes. Igen. Tehát azt éreztem, hogy nekem ott a zongorával kell egy aktív kapcsolat, és hogyha egy hétig nem láttam zongorát, akkor le kellett ülnöm, és ott valamilyen hangulatokat improvizálni.
De jó. Jó, meghallgatnánk az első zenét, mit szólsz hozzá? Okay. Az első zene az egy Csajkovszki lesz, kérlek szépen, méghozzá rokokó variáció, és azért gondoltam ezt, mert egyrészt ugye cselló miatt, mert hogy az látszott így kívülről, ugye te alattam jártál ugye 5 évvel, hogy ez a cselló, ez neked egy ilyen meghatározó hangszered volt nagyon sokáig, és maga a virtuózitás az, ami egy nagyon érdekes kérdés volt a darabjaidban, és azt gondoltam, hogy hallgassunk ebbe bele, egy 3 percet mellehallgatunk. Pávó Jervi fog vezényelni, kérem szépen, a frankfurtiak fognak játszani, és Misha Majszki fog személyesen csellózni. Azért is hoztam, mert a pályán elején ugye voltak ezek a cselló központú, mondjuk így darabok, amik nagyon-nagyon virtuózok voltak. És nagyon a virtuózitás nagyon sokszor úgy tűnt, mint egy igazi cél. És ezt most a legnagyobb értelemben mondom, mert azt gondolom, hogy a virtuózitásnak a igazi jó virtuóz darabot nagyon kevesen tudnak írni, amire azt mondod, hogy azért az igenis. Tehát amikor azt mondják az előadók, hogy azt szeretik játszani, mert úgy mindent meg lehet mutatni, hogy hogyan vált neked a cselló ilyen fontos orgánumoddá, ha úgy tetszik?
Már konzis voltam a Bartók Béla konzervatóriumban, és akkor a Madaras Gergőjék szervezték ezt az ifjúsági kortárs zeneestek, nem tudom, talán neked is volt szerencséd ebben részt venni, és ott a Matkó Tominak volt egy cselló zongora darabja, amit a Romanditának írt. És Tamás akkor jött haza külföldről, és akkor ezek a nyugati irányzatok nagyon erősen hatottak rá. És emlékszem, hogy én amikor azt ott hallgattam az OBD társas körbe, ez máig egy nagyon intenzív emlék, hogy egyrészt fantasztikusan eltalált darabnak gondoltam, másrészt nagyon megtetszett az, ahogy ő a cellóval bánik. És akkor eldöntöttem, hogy én is fogok írni egy ilyen
cellót. Egy jófajta versengési szellem.
Tulajdonképpen inspirálólag hatott tényleg, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor olyan nagy volt a lendület, hogy akkor végülis a felvételi darabom is ez lett. Ez volt az a bizonyos Pillangó álma című darab, amit egyébként máig elővesznek, tehát most legutóbb a Párizsi Magyar Intézetben játszották el. Szóval, hogy mindig előkerül az a darab, és valóban nekem mindig volt affinitásom, így mondanám, talán a virtuózitásra. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy az előadási daraboknál az egy fontos szempont, hogy az előadók meg tudják mutatni azt, hogy mit is képesek a saját hangszerükön. Ez persze nem kell, hogy végső cél legyen, de mint hogy a Pillangó álmán is, hogy van egy lassú tétel, kvázi lassú tétel, és akkor egy gyors tétel, ami után hát sikerre van ítélve a dolog, mert a közönség már érzi, hogy na mindjárt tapsolhat, és akkor megvan ez a... És ezt szeretik is, tehát az a tapasztalat, hogy az előadók azért szeretik azokat a darabokat, amivel sikerük van. De hogy ez így tehát ez nem az van, hogy engem az motiválna minden darab megírásánál, hogy na most akkor ez egy ilyen tapsos darab kell, hogy legyen, hanem egyszerűen szerintem a személyiségemből is adódik, hogy a virtuózitást azt...
De és mi az, ami ennyire megfog a virtuózitásban? A zeneszerzőként értem mindezt.
Hát ugye a virtuózitásnak van egy olyan értelmezése, hogy az tulajdonképpen egy ilyen hogy mondjam ezt szépen, tehát hogy
mondj csúnyát, itt bármit lehet.
Egy ilyen felszínes, de tehát ahol az előadó csak azt mutatja meg, hát mint tudom én a kadencák vagy a kadenciáknak a legtöbb része, hogy akkor ott a versenyművekben megmutatja a hangszeres, hogy mit tud a hangszeren, de hogy az milyen zenei értéket képvisel, az arról már azért lehetne vitatkozni. Tehát, hogy én ezt semmiképpen sem így látom, én talán inkább onnan közelíteném meg, hogy a ha már tételes egy mű, akkor a különböző karakterek, zenei karakterek, azok hogy tudnak ebben megjelenni. És most itt tényleg nem kell komplex karakterekre gondolni, tehát, hogy akár egy líraibb hangvételű tételt, hogy követ egy presto gyors tétel. Tehát, hogy ez így valamennyi a zenei hagyományból is következhet, ha tételekben gondolkodunk. Ha nem tételekben gondolkodunk, ott egy kicsit más a helyzet.
De például itt most, amikor hallgattuk a Csajkovszkit, és ezért is hoztam el, ugye, hogy itt is ugye nagyon virtuóz, akár már rögtön az első két variáció, nagyon virtuóz, de hogy ezt te például ugyanilyen fajta kvázi felszínesebb dolognak érzed, vagy pedig a virtuózítást itt ezt egy olyasfajta, nyugodtan le lehet szólni Csajkovszkit is, meg bárki, ez most, mert most csak egy kis része szelektetéről beszélgetünk, vagy pedig itt is azt érzed, hogy van egyfajta, tehát hogy meg tudja tölteni ezt az egészet tartalommal.
A Csajkovszki meg tudja tölteni tartalommal, de azért szóval ez egy kényes kérdés. Persze. Könnyű elcsúszni rajta, ez egy vékony jég, mert a virtuózitás könnyen válik etüdszerűbbé, könnyen válik egy ilyen öncélú magamutogatássá. Tehát inkább azt hiszem, hogy a virtuózitást onnan érdemes megnézni, hogy a feszültség, a zenei feszültség, ami létrejön, az szolgálja-e, vagy nem.
Aha.
Mert könnyen lehet úgy is valami virtuóz, hogy nem tartalmazza ezt a dramaturgiai, zenedramaturgiai feszültséget, most hívjuk feszültségnek.
Nem tartalmazza. Drámaiságról beszélsz.
Drámaiság is, igen. Hát melyik zeneszerző, hogy hivatkozik rá? A Illés Marci kollégámmal egyszerről beszélgettünk, ő például energetikai szempontból vizsgálja meg a darabokat, és hogy itt az energiák elszabadulnak ezeknél a virtuózabb anyagoknál. Ugye, és a virtuózitás az nagyon sokféle lehet ilyen értelemben. Tehát én inkább azt hiszem, hogy a zenei feszültség vagy drámaiság szempontjából igyekszem mindig ezeket megtölteni tartalommal.
És szerinted, amikor elindul egy ilyesfajta a komponálás is érdekel, hogy amikor elindul egy ilyesfajta virtuózításra való virtuózítást keresés, ha úgy tetszik, akkor szerinted ő sokkal inkább arra kell gondolnia, vagy te arra gondolsz, hogy a hangszeren mik a lehetőségek, és azt hozza elő a hangokat, vagy van egy elképzelésed egy fix gondolatot, hogy akkor ez ilyen hangokat szeretnék leírni, ilyen hangsorral szeretnék dolgozni, ilyen ritmus formával, nem tudom csoda, és abban meglátod a virtuóz lehetőségeket, és akkor arra felé alakítod. Tehát, hogy melyik hozzá elő, melyiket.
Az utóbbi. Tehát én mindig felállítok egy keretrendszert, egy nagyon világos keretrendszert.
Keretrendszer alatt mit értek?
Hát most például a pillangóállam második tételében egy 1-2-es modell skála volt a keretrendszer, és tudtam, hogy dupla vonásokkal szeretném ezt a skálát megoldani, és hogy ebben lesz egy olyan szakasz, ahova el kell jutnia, tehát van egy A és egy B pont, és a kettő közötti részt azt ezzel a technikával szeretném kitölteni. Tehát, hogy van egy ilyen prekoncepció, és akkor nyilván ez valamennyit azért alakul közben, vagy alakulhat, tehát nem ragaszkodom nagyon zártan az eredeti koncepcióhoz, de mindig vannak keretek. Tehát ez nagyon fontos, hogyha bármelyik darabomra gondolok, akkor és igyekszem nem kimozdulni ezekből a keretrendszerekből, mert szerintem akkor válik a mű a hallgató számára értelmezhetetlenné. Tehát, hogy kell egy nagyon szigorú keretrendszer.
Tehát ezt úgy kell képzelnem, hogy egy nagyon pontos formai elképzelésed van, miatt a darabot elkezdett úgymond hangokkal kitölteni.
Pontos elképzelésem van a formáról, a hangokról, a hangszerekről.
A hangrendszerekről?
Igen. Tehát ezekről mind. Tehát Persze, hát én nem is tudom, hogy tehát úgy én sosem állok neki komponálni, hogy nincsen ezekről elképzelésem, akkor inkább így fogalmazni.
Tehát ez a keresgélés, gutatós dolog, ez nem a sajátod?
Hát, ja, hogy közben, a darabírás közben?
Nem.
Előtte, de mindenképp, hát az is a komponálás folyamat része, az egy nulladik lépés, hogy az ember, tehát ugye én úgy képzelem a komponást, hogy van az embernek egy vízió a fejében, hogy mit szeretne hallani.
Ez hangi vízió, vagy pedig valami olyan történetet, vagy képet, vagy valahonnan máshonnan származható dolog, amit zenével akarsz megfogalmazni, vagy teljesen pontos zenei víziód van, hogy te nagyon érdekel egy hangzás, egy akkordhangzás, vagy pedig az, hogy múltkor láttál egy olyan lila szint, hogy egyszerűen és azt szeretnéd valahogy. Érted, most hülyeséget mondok
direkt. Nem, mert nem, ez a
vagy a természetben voltál, vagy ilyesmi, és hogy azt szeretnéd megfogalmazni, amit akkor éreztél, hogy... Tehát, hogy nagyon sokfajta kínálás napja, csak egy tédre vagyok ilyen, hogy ez micsoda.
Hú, ez azért bonyolult kérdés, mert attól függ, hogy milyen típusú zenei anyagot írok. Tehát, hogy például én ugye nagyon sokféle helyre komponáltam zenét, a színháztól.
Lesz is erről szó.
Igen, akkor ezt nem is akarom ezt előre lelőni. De hogy nagyon függ a felkérés típusától, hogy ez hogy jut eszembe, és azt is tudom nagyjából, hogy egy kortárzenei felkérésnél mi az, ami engem érdekelne, vagy mi az, ami engem foglalkoztatott, és hogy arra képesek-e azok az előadók, akiknek írom.
Tehát rögtön az előadókon is gondolkozom.
Igen, mert hát nem mindegy azért, hogy írhatok. Tehát ilyen szempontból vannak azért praktikus részei szerintem a komponálásomnak, hogy azért megfigyelem azt, hogy tudom, hogy ez a zenekar alkalmas arra, másik zenekar meg másra alkalmas. Tehát, hogy minden zenekarnak van egy profilja, minden együttesnek, minden előadónak van valamilyen profilja, és nem kell teljesen ezt nyilván hozzáigazítani, de azért erre valamennyire figyelek, mint szempont, hogy ne állítsam őt kényelmetlen. Tehát főleg azért, hogy ne legyen neki ez egy kényelmetlen szituáció. Az senkinek sem jó. Úgyhogy... De mi volt az eredeti kérdés?
Ez, hogy mi a kiinduló pontod, hogy azt mondod, igen, hogy van egy nagyon erős elképzelés, hogy mit szeretnél, igen, hallani. És ez a hallás, hogy van egy mögöttes dolog, amit meg akarsz fogalmazni, vagy pedig maga a hangok jelennek meg.
Van olyan, amikor amikor hangi vízium van, és van olyan, amikor egy ilyen képzettársatásszerű, egy ilyen hangulat.
És melyik a gyakoribb egyébként?
Hát ezt nem tudom.
Ezt nem tudom
megmondani. Aha. Nem tudom megmondani. Is talán. Tehát, hogy,
és te egész nap komponálós típus vagy? Tehát akinek teljesen mindegy, hogy van-e fölkérés, vagy nem, az jár a feje? Vagy pedig az, hogy van-e fölkérések, és akkor azokra ilyen...
Én projekt alapú típus vagyok, projekt, tehát mindig van egy projekt, és akkor nagyon belemerülök. És de most már eljutottam oda, hála Istennek, hogy amikor éppen nem kell komponálnom, akkor nem folyamatosan rajta agyalok. Aha. Ez nagyon nehéz volt, de ez egy ilyen, erre muszáj volt figyelnem, mert azt éreztem, hogy a körülöttem élők megsínylik azt, hogy egyfolytában valahol máshol járok. Aha. És nagyon-nagyon próbálom beszorítani, tehát hogy amikor van egy felkérés, vagy egyáltalán van egy zenei, van olyan, hogy nincs felkérés, és komponálok volt olyan is. Hogy komponálok valamit, és akkor nagyon koncentráltan figyelek rá, akkor nem is tudok aludni. Tehát akkor az van, hogy van egy zenei megoldatlanság mondjuk a darabban, és én az a típus vagyok, aki nem túl profi dolog, de én nem tudok utána aludni, tehát ezen gondolkodom, hogy mi az, ami nem működik. Rosszul alszom utána, korán kelek, reggelizni se reggelizem, hanem rögtön nekiállok, és igyekszem megoldani, hogy mi nem stimmel. Tehát, hogy miért nem esik be minden a helyére, miért nem működik tökéletesen, vagy szóval, hogy ezek a típusú problémák, ezek máig így.
Ez egy tök érdekes kifejezés, amit mondasz, hogy miért nem esik be minden a helyére. Igen. Hogy magyarul, hogy az elképzeléseid azok sokkal inkább egy ilyen rendszer szintben jó lenne, hogyha minden bele passzolna, és nem pedig az, hogy akkor ez most erre alakul, az arra, akkor megnézzük, hogy arra mi van, meg ilyesmi, tehát hogy nem ezek a dolgok.
Hát figyelj, nekem van egy erős kontrollmániám.
Ja,
tehát én nem szeretem, hogyha olyan irányba alakul a darab, amilyen irányba nem vinném. És igyekszem benne tartani abban a bizonyos
elképzelt
rendszerben. De az nem azt jelenti, hogy teljesen rugalmatlan is vagyok. Tehát, hogy van egy pont, amikor az ember úgy elengedi, hogy ez most akkor nem fog tudni úgy megoldódni, ahogy a prekoncepció volt, vagy ez a previzió. De maga a folyamat, hogy van egy vízió, és akkor azt ugye igaziból szerintem a komponálásnak a tetemes része az nem a darabon való gondolkodás, hanem a darabnak az írása. Ugyanis egy csomó probléma, tehát hogy lehozzuk ebből a szellemi térből a materiális térbe ezt a víziót, ugye megsínli, mint minden egyébként, és már nem úgy működik, ahogy mi azt elképzeltük, mert bejön egy csomó anyagi történet, tehát most itt a zenei anyagokra gondolok.
Gondoltam, hogy nem a pénzügyekre.
Nem a pénzre, mert félreértetően fogalmaznék. Igen. Tehát megjelennek ezek a zenei anyagból következő kérdésfelvetések. Ugye onnantól kezdve, hogy az ember leírt egy hangot, és még egyet, akközött már van egy zenei összefüggés.
Egy reláció.
És egy reláció. És én az a típus vagyok, aki... Mert vannak olyan zeneszerzők, akik ebből túl nagy problémát nem csinálnak. Tehát ez nem okoz gondot, hanem... olyan természetesen tudják folytatni ezt, és nem agyalnak azon, hogy te most van egy DM és egy SM, akkor mi az a harmadik hang, ami ezután jön. És engem viszont nagyon zavar, hogyha egy-egy hangnál azt érzem, hogy nem stimmel, vagy a formában, hogyha nem stimmel valami. De és hát persze, mint mindenkinek, nekem is vannak olyan műveim, ahol érzem, hogy ez jobban sikerült, és érzem azt is, hogy ezt ki kellett volna javítani, mert ez nem sikerült. Aha. És erre egyébként máig van egy nagyon ilyen számomra fontos példa, hogy amikor a Ötvös Péter vezényelt a Léte című vonózenekari kompozíciómat Münchenben, és ott a próbákon már éreztem, hogy az egy aleatórikus kompozíció, amit aztán átírtam metrikus szövetbe, és ott a háromnegyedénél van egy pont, ahol azt érzem, hogy a zenei anyag túlírt egész egyszerűen, tehát ott hosszan történik valami, ami nem elég érdekes hallgatva. És akkor emlékszem, hogy ezt az Ötvösnek is mondtam, hogy a tanár úr, hát hogy itt valami nem stimmel szerintem. Mondta, hogy na jó, akkor ezt most át kell írni próba után, mert holnap premier, és még holnap még a főpróbán, vagy valahogy előtte még gondolom, hogy lehet valamit csinálni ezzel. És akkor emlékszem, már ki volt adva a kotta, tehát már az edíció kiadtat, és akkor végig gondoltam, hogy te jó, most ezért a 4-5 ütemér, vagy 10 ütemér, most az egészbe belemenni új szólamanyag, minden, tehát ez egy ilyen rémálomnak tűnt akkor, majd megcsinálom. Na azóta se csináltam meg, és mindig, amikor, de nem olyan sokszor kerül elő, de amikor előkerül, akkor mindig hallom, hogy ja, ez de kár, hogy ezt nem csináltam meg, mert ez ott nem jó. Szóval, hogy ezt megtanultam akkor, hogy mindig rögtön, most már az van, hogy egy premier, és valami nem stimmel, és hallom, akkor aztán azonnal javítom. És akkor...
Egyet akartam visszakérdezni, hogy azt mondta, hogy Matko Tomi jött az a külföldi, és hozott magával a külföldi dolgokat, amik neked, hogy azok mik voltak? Amik ilyen hatással voltak rá, hogy akkor milyen nekem iskola?
Én azt hiszem, hogy Németországban volt, de most nem akarok rosszakat, vagy szóval más mondani, mint ahol volt, de talán Németországban volt. És akkor ugye a német iskola, meg a német zeneesztétikának azért van egy erős forma lenyomata, meg hangszín lenyomata a darabokon. Most is, tehát úgy kell elképzelni azt a zenei világot, mintha egy picit egy ilyen Lachemann-féle zenei nyelv jelent volna meg. De akkor az nekem nagyon friss volt, mert nagyon játszottak itthon Lachemann, tehát én nem hallottam Lachemann-t úgy igazán.
Tehát és hogy számodra ez egy ilyen inspiráló közeg volt, hogy egyszer csak nagyon teljesen más hallottam.
Nagyon, tehát az nekem egy ilyen, tehát akkor ilyen 17-6-7 éves voltam, konzi is, nem nagyon hallgattam ilyen Lachemann-típusú zenét, és akkor nekem az nagyon megtetszett, hogy a hangszínek ilyen módon involválódnak egy kompozícióba, és ennyire szervesek is maradnak, tehát hogy nem lép ki ebből a keretrendszerből, és nem csak hangmagasságokat hallok, hanem hangszíneket is.
Én hoztam egy ilyen darabot neked, nem Lachemann-t hoztam, hanem ugye te nagyon sokszor lenyilatkoztad, hogy neked az egyik fő hatásod az a lengyel iskola volt, és hoztam egy Pendereskit neked, a De Natura Snoris-t, és abból hoztam egy ilyen 3 perces részletet, hallgassuk meg, és akkor utána beszélgessünk róla, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon későbbi darabjában nagyon hallatszik ennek a hatása. Legalábbis én vélek felfedezni olyan dolgokat, ami nagyon is fontossá vált később számodra.
Thank you.
Vége.
Igen, nem véletlen, hogy a Kubrick használta.
De... Igen, pont ezt akartam mondani, hogy nem véletlen, hogy a Kubrick meg a Hollywood ezt integrálta. Hát, tehát tényleg a korai korszak a Pendereckinek azért az egy jó időszak volt szerintem nála, szemben a késeivel. Én ugye tanultam kint Erasmus ösztöndíjjal Krakkóban, és hát Lengyelország is olyan, mint Magyarország, hogy minden zeneszerző ismer mindenkit, és akkor ott is a Pendereckinek. A tanárom azt hiszem egyrészt a Pendereckit is nagyon jól ismerte személyesen, és talán a Gureckinek a keresztapja, a fiának a keresztapja, szóval
családias
az egész.
Családi
igen, és érdekes volt azt látni nekem. Én ugye eredetileg a doktori disszertációmnak a Pendereckit terveztem, aztán végülis erről a témáról úgy elcsúszott az érdeklődésem a Lutoszlávszki irányába, és a Lutoszlávszki vonós négyesnek egy ilyen analitikus elemzése lett végül a disszertációm. De ezért kimentem még kutatni ebben az időszakban előtte. És érdekes volt azt látni, hogy a lengyeleknél a Penderecki mennyire egy ilyen kérdéses figura. Olyan értelemben, hogy mint nagy nemzeti zeneszerzőt, hogy mindenki hát világszerte ismert. De közben ez a késői ilyen posztromantikus váltása, nem is tudom micsoda, ez a posztmáleri fordulat, vagy nem tudom mi, hogy ezt úgy azért ez nagyon óvatosan állnak, és ezt úgy inkább nem beszélünk róla. Tehát az volt a benyomásom legalábbis. Még mondjuk a Lutoszlávszkit az ilyen óriási tiszteletben.
És szerinted ez a fajta váltás, amit ő stílusilag megtett, hogy ez őt hitelteleníti? Vagy hogy ezt érezted, hogy a lengyeleknél, hogy ez a baj vele, vagy mi lehetett
hát
a baj?
Ebben az egyetemi közegben ezt éreztem, hogy ez eléggé hitelteleníti őt, igen. Mert hogy elárulta azt, ami előtte. Tehát, hogy nála azt hiszem, hogy a fő probléma talán ott jelentkezik, hogy egyszerűen ez a fajta szonorizmus, amit ő írt, ez a fajta progresszív, hát a 60-as, 70-es, ilyen progresszív.
66-os darab.
Igen, zenei irányzata, ez akkor a keleti blokkból ez egy ilyen nagyon friss és innovatív valami
kirobbant
volt. És kirobbant abszolút, igen. Ugye a Varsói összről gyakorlatilag meghódította a világot. És az a váltás, ami utána történt, azért az nem egy olyan típusú korszakváltás, mint tudom én a Stravinsky esetében, hogy az oroszos korszakán ez a neokorszak jött. Tehát, hogy ott érzek, sokkal szervesebbnek érzem azt a váltást, vagy logikusabbnak. Itt egy picit az a gyanú merül azért fel, hogy jó, hát ezt mondjuk nyilatkozta is, hogy ezt a fajta szűk kortárs zenei közönségben ő elfáradt, és szeretett volna a nagyobb közönség felé nyitni, csak hogy ez a nyitás, ahogy ő nyitott, ez azt hiszem, hogy túl távoli, attól az eredeti.
Mit adott fel magából ezért? Azt érzed?
Hát én szerintem sokat adott fel magából, igen. És ráadásul problematikus olyan szempontból is, hogy hát ő is elkezdett vezényelni, tehát beesett ebbe a kategóriába. Igen, én is, és hát azért ilyenkor az embert úgy csapdossa az érzés, hogy hát egy picit ez talán már nem a zenéről szól elsősorban.
De és neked mi volt az, ami megfogott ennyire ebbe a lengyel iskolába? Mert ugye ez az aleatórikus dolog, ezt nem ugye az előbb említetted is.
Igen, tehát egyrészt ez az aleatórikus gondolkodás a zenei szerkezetben, ez nekem nagyon nagy szabadságot adott. Másrészt a Penderecki-nél ugye az aleatória nagyon egyszerű formában jelenik meg, meg hát a lengyel, nevezzük inkább lengyel aleatóriának, vagy a lengyelek használták, mert aleatóriát a sokféleképpen használta. Igen. Ugye a Stockhausennek is vannak ilyen a klavírstük sorozatban olyan, ami ilyen aleatórikus. Szóval, hogy a Penderecki-nél nagyon egyszerű módon jelentek meg, nagyon könnyen értelmezhető
primer,
módon
jelentek.
Primér módon, igen, de közben nagyon szélsőséges is a zenei, tehát hallottuk a zenei gesztusait, hogy egyrészt ő megtalálta a közhelyeit, és szerintem 10-12 éven keresztül ebből írt darabokat, tehát mindig meg lehetett ismerni, hogy az a zenei gesztus az ő. Tehát 2-3 másodpercből meg lehet mondani, hogy ahogy lerak egy klasztert, és hogy ezeken a hangfürtőkön belül nála nincsen nagyon mozgás. Tehát nem mondjuk elkezdeni egy ligetit, ahol egy ilyen mikropolifon szövet megjelenik, és egy kicsit tulajdonképpen ilyen értelemben közelebb van talán a Xenakis-féle klaszter gondolkodáshoz.
És mi vonzott ebbe téged?
Hát ez a... Egyrészt nagyon szimpatikus volt, hogy nincsen túl gondolva. Ezzel azt értem, hogy nagyon egyszerű formájában jelennek meg. Tehát nála picit minden az, ami.
De mondjuk a hatása.
A hatás, igen. Mm-hmm. Az nagyon, hát nem véletlen egyébként, hogy a Hollywood tényleg őt integrálta, és szerintem a világ sikerének, vagy a hírnevének egy részt azért annak is köszönheti, hogy számtalan filmbe integrálták az ő zenéjét.
És ez a hatás az, ami téged vonzott, hogy jó lenne egy ilyen zenét írni, ami ennyire primer, ennyire hatásos tudna lenni a dalon.
Igen, és hát azon mosolyogtam közben, hogy ebben csomó olyan hangzás van, amit az immunológiában is használtam.
Tehát, így van.
Hogy így hallgattam, te jó ég!
De a Sound of Generation Y-nak az első része az Beto ugyanígy kezdődik, tehát hogy annak is ugyanez a fajta nagyon erős rejes.
Igen, tehát az nagyon tetszett, ahogy ő ahogy a hatásokkal bánik, hívjuk ezt így. Ez nagyon szimpatikus volt. Aztán most nyilván innen visszanézve, tehát máshogy gondolkodtam azért erről 15 évvel ezelőtt, most már kevésbé érzem frissnek, vagy hát nem is tudom, nem is érzem frissnek, hanem eléggé porosnak érzem, azért ez eléggé a 60-as évek hangja lett ez. Ráadásul ezeket a darabokat nem is nagyon veszik elő fesztiválokon kívül azt látni. Tehát Lengyelországban van egy-két fesztivál most is, ahol előveszik és játsszák, és egyébként hát nagyon meghallgatnám őket élőben, szóval, hogy a hegedű versenyét azt fejből játszották, tehát ezt el tudod képzelni, hogy ezt fejből megtanulta valaki, és
mindent szóval hihetetlen. Hát egy fotografikus memóriában.
Szóval elképesztő.
Figyelj, érdekes volt, mert amikor készültem fel beled, ugye nagyon sok, mindenkivel próbálok mindent elolvasni, nyilatkozatát, stb. És hogy érdekes mondom, hogy mennyire nem nagyon nyilatkozol dolgokról, ami engem meglepett, mert olyan embernek ismertelt meg, aki egy ilyen nagyon slágfertigű tud válaszolni, ott van, szívesen beszélget, és ehhez képest meg alig vannak egy-két dolgok. És az egyikén azt mondtad, hogy sokan azt gondolják, hogy ha valaki szép zenét ír, kevésbé kísérletét, kevésbé experimentálisat, akkor könnyebben eljut a közönséghez. Szerintem ez tévedés. A fiataloknak hatásos zenét kell írni, amely nem tévesztendő össze a hatásvadász zenével. Mi a különbség a kettő között? Most adom a hülyét, mert hogy ez a lényeg, hogy téged beszéltessünk, de hogy mi a különbség a kettő között?
Nem, ez egy fontos, tényleg fontos kérdés. A hatásvadászat az azt jelenti, amikor egy típusú zenei hatást 5 másodpercenként elsütsz. Tehát attól hatásos valami, hogy szerintem, és nem hatásvadász, hogy egy zenei építményen belül, vagy egy zenei struktúrán belül eljutunk valahonnan valahova, és az nagyon szuggesztív módon történik, és a közönség minden pillanatában a darabnak érti, hogy mi történik, tehát tud a zenei folyamattal haladni. Ez szerintem nagyon fontos, mert ugyanis a közönség figyelmét így lehet vezetni.
Tehát egy hatásvadászenénél is tudja követni, hogy merre járunk.
Hát igen, de ott az történik a hatásvadászenénél, hogy azok a nagy, mondjuk akkor úgy konkrét példát, tehát egy zenei csúcspont, az nem egyszer történik meg mondjuk egy darabban, hanem minden 15 másodpercben van egy ilyen epikus fordulat, amikor azt érzem, hogy
nagyon nagyot kell érezni.
Igen, most valamit kéne érezni. De közben nem érzem. Uh-huh. Na, az hatásvadász.
Uh-huh. És szerinted a hatás az teljesen független stílustól, az bármi lehet, csak az a lényeg, hogy hatása legyen a dolognak. Tehát ilyen szempontból most ilyen szélsőséges dolgokat mondom. Egy palesztrinának lehet ugyanakkor a hatása az embernek, mint hogyha meghallgatunk egy Richard Strauss Frauenstatt harmadik felvonásának a csúcspontját. Vagy egy Pendereckinek lehet olyan hatása a dolognak, mert szerintem azért ez még hatásos és nem hatásvadász, de hogy egy Pendereckinek lehet ugyanolyan, mint amikor egy Debussy prelüdöt hallgatunk.
Szerintem igen.
Tehát amire ez nem függ ettől, itt nem, az a lényeg, hogy, és akkor mitől függ? Ezt próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mi lehet ez az, ami hatást vált ki? Mi lehet ennek a mechanikája, vagy a mozgatórugói?
Na hát ez nagyon komplex, mert a zeneszerzés az nem csak zeneszerzés, tehát a zeneszerzés az egy ilyen, szerintem egy ilyen pszichés látlelet is minden uh-huh. szerzőről.
Persze.
A lelki állapotáról, az intellektuális állapotáról, mindenről. És én azt gondolom, hogy minden korban, tehát van egy korszellem. Ez egyébként vitatkoznak, mert ugye ma minden hozzáférhető, tehát hogy tényleg a különböző platformokon bármit lehet
nehéz
hallgatni.
Közös nevezőt
van. Igen, nehéz a közös nevező. Sőt, tehát ugye ezt látjuk, hogy ezek a kulturális buborékok, amik vannak, ezek hogy nem érintkeznek egymással, és hogy már nem találjuk a kommunikációt tulajdonképpen egymással. Szóval, hogy, és valószínűleg a mesterséges intelligencia ez tovább fog szelektálódni ez az egész. Tehát nagyon személyre szabott világok jönnek létre, mm-hmm. értem, kulturális értelemben is. De mégis azt gondolom, hogy valamilyen típusú korszellem azért jelen van, és ha másért nem, mert az emberi tapasztalások hétköznapjai azok nagyon hasonlóak. Tehát, hogy az, hogy tulajdonképpen az a meglepő, hogy sémákban éljük az életünket. Mindenki azt hiszi, hogy nagyon egyedi és különleges, de közben sémák, az érzelmi kapcsolataink is sémák, szóval nagyon sok minden séma alapján kimutatott.
De ez mindenkorban így volt, nem? Tehát mindig ezek a
sémák. Ez mindenkorban így volt, így van, és ezért gondolom, hogy mindenkornak van egy korszelleme, ami az ember, tehát ami egy alkotó vagy foglalkozik, vagy nem. Lehet nem foglalkozni is vele, természetesen. De az biztos, hogyha ezt valaki szemügyre vesz és szem előtt tartja, akkor annak vannak bizonyos tanulságai, amiket implementálni tud aztán a kompozíciókba.
És ezek a tanulságok lennének a hatások maguk?
Én azt hiszem, hogy én azt mondanám, hogy fontos érezni a kort és érezni a közönségét az embernek. Nagyon sokféle közönség van, fiatal közönség, idős közönség, klasszikus zenét, könnyű zenét, szóval sokféle közönség van. De mégis vannak ilyen bizonyos típusú közös nevezők, és csak például, hogyha figyelemre koncentrálunk, tehát hogy figyelem szemszögéből nézünk meg valamit, ma kifejezetten nehéz szerintem ilyen divatos szóval catchy-nek lenni, tehát hogy elkapja az ember a másik figyelmét zeneileg, és egyébként én ennek a számlájára írom a Sok hatásvadász darabot is, ami megjelent, meg ez a tehát hogyha hát olyaneket lehet mondani, platformokat, hogy például Spotify platformon azért az érdekes megnézni, hogy a klasszikus zene alatt mi fut. Tehát azok a meditációs zenék. Ugye a lassú, szép, egy hegedű szóló az már klasszikus zene, vagy zongora, és akkor ilyen meditációs zene funkciót tölt be például egy ilyen platformon. Ez szerintem probléma, hogy egy ilyen skatulyát kapott például a klasszikus zene. És akkor azt viszont lehet látni, hogy vannak olyan zeneszerzők, akik ezt figyelik, hogy mi ez a skatuja, és hogyha olyan típusú kompozíciókat írnak, akkor nagyobb közönséget érnek el.
Tehát magyarul azt mondod, hogy a hatás az akkor érvényesül, hogyha tudod, hogy ki milyen közönségnek írod ezt a dolgot, és tudod, hogy őket mi fogja meg, és mi lesz az, ami belőlük kivált valami fajta olyan dolgot, amit később hatásnak hívunk. És a hatásvadászat meg az, amikor önmagában írogatjuk, és abban reménykedünk, hogy akárki szembe jön, az majd ez hatása lesz. Tehát, hogy nagyon célzottan akarod ezt a dolgot.
Igen, szerintem ez fontos, hogy célzott legyen, de egyébként még így a hatás kapcsán szól, hogy ez egy nagyon, nagyon bonyolult pszichológiai kérdéskör. És azt is feltételezem, tehát az is egy kérdés, hogy a zeneszerző, az, mint első befogadó, az addig rendben van, de hogy én nagyon hiszek abban, főleg a koncertzenében, hogy azt alapvetően közönségnek írjuk. Ugye vannak olyan gondolatok ezzel kapcsolatban is, ami egyébként megfontolásra érdemes, hogy nem kell ezzel foglalkozni, mi vagyunk az első befogadó, magunknak írjuk, és aki kíváncsi.
Ezt akarom mondani,
kérdezni, aki kíváncsi, az úgyis meghallgatja.
Meg hogy nincs az, hogy megkeresi a közönségét valami utóbb módon a darab
igen,
maga.
Igen. Biztos, hogy ez is van. Itt a mértéke ennek, hogy mekkora közönséget talál meg
és
valaki.
És célna minél nagyobb közönség?
Nem. Szerintem nem.
Az minőségi elvár, vagy az minőségileg jelent bármit?
Semmiképpen sem jelent sem. Tehát nem, ilyen értelemben nem. Tehát hogy az, hogy az ember most eljutott 5 emberhez, vagy eljutott 50 ezerhez, nem jelen minőségbeli különbséget, egyszerűen ő más szempontokat tartott szem előtt. Én csak azt a részét nem szeretem ennek, hogyha látok olyan alkotókat, ahol viszont azt érzik, hogy az ő zenei világát nem fedezték fel elegen, pedig neki ez fontos lenne, ez a visszacsatolás. Tehát, hogy azért írok le valamit, mert el szeretném valakinek ezt mondani, szerintem. És én ott látok csak problémát, hogyha valaki valakinek rosszul esik ez mégis, hogy nem jutott el sok emberhez. Másfelől meg ott van az, aki meg eljut sok emberhez, de mégis valahogy a szakma elismertségére vágyik, és az meg az nincs meg. Szóval, hogy ez ilyen kettősség tapasztalható ebben. Én nem minőség különbséget nem érzek a kettő között.
Én ide csapatolnék azt a kis fél dolgot, amit elhoznék, hogy neked ugye van egy teljesen más életed a kortárs zeneszerzés mellett, hogy ez a pop szakmában kifejtett tevékenységet. És azt gondoltam, hogy ha megengeded, mert nem biztos, hogy bár nem hiszem a nézettségi adatok alapján, de lehet, hogy valaki ez nem kerül, de hogy csak egy verszakot meghallgatnánk a mostantólból. Mit szólsz hozzá?
Nagyszerű.
Biztos ezzel megalázlak, de ne tévesszem, megalátszat, nem én kezdtem, levadáztak. Nem szerettem egy perce sem, esküszöm, most befejeztem, visszaírok, hogy ne keressen. Nehogy ez a botlásom valamit is elroncson, veszek egy kiabály, valamit mondj. Ezt iszonyúan sajnálom, de az fontos tisztáznom, hogy ami neked is, az nekem is ugyanúgy fáj. Sohasem hazudok már, mostantól ez a szem nem igéz mást, mást, mostantól ez akar, ne bölel mást, mást, mostantól ez a test nem akar mást, mást, mostantól.
És itt tovább, és itt.
Igen.
Hogy ugye nagyon sok kérdés felvet ez a te pályád kapcsán ez a fajta pop szakmája. Egyrészt ugye az, hogy valaki kortárs zeneszerzőként, igaz, hogy úgymond más területen, de zeneszerzés. Ugye elérjen 50 milliós nézettséget, az gyakorlatilag egy nem egy álomkategória, hanem egy ilyen teljes mértékig egy lehetetlenség. Tehát amit gondol az ember, hogy valaha eljut-e hány emberhez, akkor gyakorlatilag nem tudom hány évet kéne ahhoz élni, hogy kortárs zeneszerzőként eljusson 50 millió emberhez. Egyrészt ugye ez van egy ilyen dolog, tehát ugye ez egészen elképesztő szám, én azt gondolom. Tehát ez egy nagyon... Ugyanakkor az, hogy tudsz olyat írni, ami eljut 50 millió emberhez, az megint egy elképesztő dolognak. Tehát 5 magyarországi emberről beszélgetünk. És ez az egyik része. Ugyanakkor viszont pont az, amit te mondtál ugye a Penderecki kapcsán, hogy hitelteleníti-e őt az, hogy egy poszt-Maleri fordulatot vitt végre az életében, és hogy ugye az egyetemen ezt érzékelted, és ugyanakkor meg, hogy zeneszerzőként, ugye ráadásul nyilatkoztad az egyik helyen, hogy amit Paják Lilának írtál popszámot, azt 3 hónapig írtad. Tehát, hogy annyira akartál, hogy valami olyan dolgot írjál, ami odáig még nem volt. És még ide egyetlen idézetet hozok, és szerintem érted, hogy mire akarok kiukodni, hogy ha mélyebb analízisnek vetnénk alá az ösztönből megért műveket, akkor rögtön kiderülne, hogy azok beidegződések sorozatai. Másképpen mondva, a korábban hallott és játszott zenei szövetek újraértelmezésének a szintézisei, ezt mondtad. Igen. És ez ugyanígy rámehet akár a Pendereckire is, ez a mondatsor ugyanígy rámehet a pop szakmára is, és az a kérdésem, hogy ezt te hogy oldod meg magadba, kell egyáltalán, hogy megold magadba, vagy neked ez tök természetes, hogy egyszerűen egy ilyen pop számot, mert erről szól a felkérés, és a hatásról beszélgetünk, és erről egy olyan fajta hatást el kiváltani, amiről a zeneszerző csak álmodozik, ha ilyenek az álmai, hogy szeretne minél több emberhez eljutni, vagy pedig, és hogy, tehát, hogy ez, egyáltalán van-e bármifajta különbség a kettő között, vagy neked csak egyszerűen ez egy feladat az egyik a másik után.
Igen, tehát hogy én ezt hogy teszem helyre magamban ezt az egész...
De lehet, hogy nem kell. Tehát,
nem, szerintem ez egy fontos kérdés, meg nyilvánvalóan bennem is felmerül, hogy kezdjük talán ott, hogy ezek más keretrendszerek. Tehát annak a felismerése, tehát Pendereckire utaltál, és én akkor visszahivatkoznék rá, hogy ott a stiláris problémák szerintem ott jelennek meg, hogy egy azonos keretrendszeren belül fogalmaz meg nem tudok, szebb szót, bulvár gondolatokat a késői korszakában, míg a korai az pedig egy ilyen erősen progresszív zenei gondolkodást hozott. Na most én igyekszem nagyon zárt keretrendszerekben tartani ezeket a zenei dilemmákat, tehát hogy a klasszikus koncertzene az klasszikus koncertzene, oda nem keverem bele a popot, a popzene pedig nem klasszikus koncertzene, hanem popzene, és nyilván a popzenének a keretrendszerén belül, tehát itt gondolok akár az időintervallumokra, akár én ugye végeztem ilyen kutatást is előtte, hogy persze, mik azok a metronom számok, amik például
ez
ma mennek.
Ez kutatás a BPM-ek.
Igen. Szóval, hogy vannak ezek, hogy ezeket
meg van a hangközök is, azt nem tudom olvasni, de a hangközök.
Így van, persze, hogyne. És egyébként ez a terület egy nagyon nagyon érdekes terület, mert a mesterséges intelligencia ezen a területen lesz először szerintem érezhető hatása, ahogy már nem zeneszerzők írják a könnyű zenei számokat, hanem programozók iratják a saját emmiükkel. Ezekre már vannak ugye példák is, hogy bizonyos keretrendszerekben a legjátszottabb popdalokat nem zeneszerzők írták, hanem mesterséges intelligencia írta, és oké, ilyenkor a jogdíj, tehát hogy ez egy ilyen jogdíj problémát is felvet, hogy a programozói, az, aki ezt megrendelte a programozóval, az a kiadó.
Vagy az enyém is.
Készül. Igen. És ami még szomorúbb, hogy a nagy részüket ezeknek a daloknak nem emberek hallgatják, hanem botok, chatbotok. Tehát, hogy gépek írnak gépeknek. És itt még csak 2023 elején tartunk. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ami a könyvzenében ma zajlik. De hogy ne kanyarodjak el nagyon, szóval, hogy én zárt keretrendszerekben gondolkodom, és teljesen más a progresszió iránya egy könnyű zenei dalnál, mint egy kortárs zenei darabban. Teljesen más.
De a saját magad zárt keretrendszerén belül, igen, az egyik zárt keretrendszer nem nézi le a másikat? Vagy nem gondolja azt, hogy hát most oké, hogy ezt megírom, és hogy ilyen, akkor, de hát igazából, amikor megírsz az Ensemble Intercontemporainnek, hogy akkor nem, közben nem egyiknek sincs vitája a másikkal, hanem annyira sikerült teljesen körülzárni és körülhatárolni a dolgot, hogy ez benned nem okoz semmifajta turbulenciát.
Hát persze, mert mást jelent egy regénynek a megírása, meg más egy haiku megírása. Mások a problémáik, más problémakörök,
szerkezeti problémakörök. Itt meg az egyik egy könnyű zenéről beszélgettünk, a másik egy komoly zenéről. Én nem gondolom, hogy ez feltétlenül baj, hiszen a színház és ennek meg egy átjáró háza, amikor ezt is meg azt is kell tudni, csak hogy arra vagyok kényes, hogy benned ez, hogy
én
hogy tud megjelenni.
Én nem különíteném el a szép irodalmat ennyire a ponyvától. Uh-huh. Mi alapján mondjuk valamire, hogy szép irodalom, és mi alapján, hogy ponyva? Ezek nagyon érdekes kérdéskörök, ma ezt szerintem sokkal jobban összemosódott
már, mint amennyire
ez régen nyilvánvaló
volt. Ez nyilvánvaló, így van.
És én, hát egyébként persze attól még skatujázni fognak, meg egyébként az is kérdés, hogy másokban ez hogy csapódik le. Bennem mondom a zárt keretrendszerek alapján, tehát egyszerűen más a zenei kérdésfelvetés mindkét esetben. Egyébként az egy másik kérdés ennek kapcsán, hogy ezek mennyire hatnak egymásra. Nem mondom, hogy nem. Tehát, hogy egy pop dalnál ugyanúgy az ember, tehát azt gondolom, ugyanaz az alkotói attitűd működik, hogyha valaki olyan, hogy a délután beszéltünk, hogy az S hang jön, és az egy zenei reláció, a pop dalnál is ugyanez van, hogy miért pont az az akkordmenet, miért pont az a hang, mi lesz az a hook, ami esetleg beakad, mitől lesz az különleges, mi az a pici, apró különbség, amitől ez egy más formula tud lenni, mint a legtöbb popszám, de közben megtartja azokat a kereteket, ami azt jelenti, hogy popszámként tud működni. Tehát ezek elképesztően hasonló gondolatok. Egyébként ez ugyanaz, hogyha én úgy gondolok egy kortárs zenei kompozícióra, hogy van egy együttes, akinek mondjuk van egy profilja, és nagyon sok mindenféle kortárs zenét játszottak már, akkor tudom, hogy belük bátran lehet kísérletezni olyan hangszínekkel is, akár olyan elektroakusztikus megoldásokkal, olyan térbeliséggel és így tovább, amit egy másik együttesre nem mernék bízni.
Tehát tulajdonképpen te zenei problémákat látsz magad előtt.
Kizárólag.
Teljesen fölösleges arról beszélgetni, hogy milyen stílusban, egyszerűen zenei problémák vannak, amit a lehető legjobban akarsz a maga területén megoldani.
Persze.
Tehát nincsen integrálási hajlamot, hogy de mi lenne, ha ez kicsit így lenne, kicsit úgy lenne, hanem egyszerűen annak a stílusnak meg akarod oldani a zenei problémáid, és ezáltal azt a hatást elérni, amit az a stílus maga képvisel, és akar elérni esetleg hatásokat.
Én azt hiszem, hogy igen.
Aha.
Én azt hiszem, hogy igen. Ez szükség van egy beleérző képességre, tehát hogy az ember megértse, hogy mi a keretrendszer az adott műfajban. De egyébként ez nálam sok területen megjelenik, tehát amikor például ott van az oktatás. Ugye egyetemi adjunktusként tanítok a Zeneakadémián, és a növendékén nagyon különféle zenei dolgokat hoznak és írnak. És ott is mindig azt kell meglátni, hogy egy adott hallgató a zenei irányvonalaiban hol tart, mi az, ami érdekli, és azon belül kell javasolni zenei megoldásokat, nem eltérítve azt. Szóval, hogy ez szerintem az oktatás is egy picit ilyen típusú kérdéskör, hogy zenei problémákat oldunk meg, és én nekem a színháznál is az volt az alapélményem, bár azt ma már nem csinálom, hogy a rendezőnek van egy víziója, és azt a víziót
szolgálja
a zene valamilyen formában. Egyébként én azért is hagytam abba a színházas dolgokat, mert abban fáradtam egy picit el, hogy a rendezői víziók nagyon sokat változnak a próba folyamat alatt, és ezt a zene nagyon meg tudja sűrűzni. Nehezen
tudja követni.
Igen, nehezen tudja követni, mert az egy, hát zenét komponálni az nem olyan, mint szerintem, mint rendezni, tehát hogy ez egy lassabb folyamatna, tehát a folyamat szintén lassabb.
És gyorsan komponálsz, vagy lassan?
Lassan.
Ez
mindig irigyeltem azokat, akik... Tehát én például nem is szeretek egyszerre két kompozíción dolgozni. Engem az...
Egy dologra
fókuszáltan, aha, és akkor abban. És hát most egyébként ez egy nagy probléma is volt, mert most 3 éve dolgozom egy oratórikus, operaoratóriumon hívjuk így, Passion, és hogy ezek közben voltak felkérések, hogy ilyet, olyat, és gyakorlatilag minden olyan lett, mint az oratóriumom. Tehát, hogy szóval, hogy mert abban a zenei világban vagyok most világos benne, és
de ez nagyon érdekes, amit mondasz ezzel a körülhatárolcsággal és ezzel a keretrendszerrel, hogy elvágólagos is tudsz lenni, ez azt jelenti számomra, és ugyanakkor viszont azon belül meg valószínűleg tök teljesen szabadnak érzed meg, valószínűleg kell neked a szabadság érzetedhez ez a nagyon nagy keretrendszer. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés ez, hogy lehet így, miközben azt mondod, hogy kontrollmániás vagy.
Igen, ezt tartom. Jó. De azt gondolom, hogy a zeneszerzéshez nem árt, hogyha az ember kontrollálja a zenei folyamatokat, és szerintem a zeneszerzés bizonyos értelemben manipuláció is. Tehát, hogy mennyire tudom, mert ez egy milyen fiktív dolog, ha belegondolunk, hogy hangjegyeket írunk le egy papírra, majd azt valaki megszólaltatja, és az létrehoz valamilyen pszichés, vagy igen, hívjuk pszichés viszonyt a közönséggel.
Igen.
Szóval, hogy ez ilyen sok átmenetben, tehát, hogy ez egy iszonyatosan összetett rejtély, és ezért gondolom azt, hogy a hangokba bele kell rejteni magvában valamilyen elvont vagy direkt gondolatot, amit aztán átélhet a közönség is.
Ez a hatás, most amit leírtasz. Igen. Meghallgatnánk egy darabodat, ami abszolút kortárs darab, ez a Generation Y Part 2.
Jó, a címbalom verseny, igen.
A címbalom verseny lenne, így van. És ennek az utolsó 3 percét meghallgatnánk, és akkor erről még akarok egy nagyon kicsit még beszélni. Thank you. Lukács Miki. Hát Lukács Miki for president.
Igen, fantasztikusan címbalmazik.
Igen. Szóval, szóval azt fogom neked mondani, két dolgot akarok megkérdezni. Egyrészt ugye azt írtad az egyik helyen, hogy szerintem a darabjaim líraisága megmaradt. Az eszköztár változott, ez amikor mostanában kérdezték téged. A tematikában és a hangzásképpen is van változás.
Így van.
Ez egyik. A másik pedig az, hogy mondta egyet, hogy mindenki olyan zenét ír, amilyen ő maga. Ez volt egy elég erőteljes kifejezésed, és hogy igazából azt akartam ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy, hogy az előbb beszélgettünk erről, hogy kinek milyen hatása van saját magadon belül, mert ezért marhára érződik ez a fajta popzenének, nem is a gondolkodási módja, hanem a patternnek való épülése. És természetesen stilisztikailag is, és ahhoz képest most nem hoztam olyan darabokat, amik inkább a Penderecki-re hajaznak, de ahhoz képest te ugyanonnan indultál, most egy teljesen más úton vagy, és ugye ez a fajta, amit mondasz, hogy a díjaiság megmaradt, az eszköztár változott, hogy ezt akarom tőled kérdezni, hogy most értél-e tulajdonképpen így 35 vagy most, ugye?
37, igen.
37.
De 35 is jó hangzott.
Jó, hogy 35, legyen 35, jó. Megadom neked, okay, mára legyen 35. Szóval, hogy ez a 37 és korodá értél odáig, hogy tulajdonképpen meg tudod úgy fogalmazni az eszköztárral is, amit idáig gondolkodásban gondoltál, vagy pedig egyszerűen most éppen ez a dolog van, ami érdekel. Most éppen ez a zene, mint ahogy ezzel mondtad, ugye ezek a dobozokban, most ezt hívjuk dobozokban való gondolkodásban, hogy vagy most éppen ez a feladat, hogy ezt szeretnéd magadnak megoldani valahogy, és aztán majd lehet, hogy visszatérsz egy teljesen másfajta stílushoz.
A Sons of Generation Y Part 2 cimbalom verseny az egy eredetileg sorozatnak tervezett széria második kompozíciója, aminek az alapfelvetése, még a Bartók Rádió felkért, akkor született meg az első része.
Igen,
így van, és ott alapvetően az a kérdés, az volt a kérdésfelvetés, hogy az Y generáció, az az én generációm, aki hát ma már így, ez a 85 és 95 között születettek, aha, vagy 80, valahol 80 és 95 között születettek, akik akkor, amikor ezeket 11-ben komponáltam talán az első, vagy 12-ben,
igen,
és akkor voltunk fiatal felnőttek, és hogy az volt az első olyan generáció, ugye, ahol akik már az interneten intézték a pénzügyeiket, ott foglalkoztak mindenre, és hogy olyan a könnyűzene sokkal erőteljesebben jelen volt az életükben, azt gondolom, és hogy azokkal a könnyűzenei gesztusokkal próbáltam megírni a kompozíciót, amik számukra ismerősek, de közben szerettem megtalálni, hogy mi az, ami számomra itt kihívás, vagy az, ami érdekes zenei.
El tudod képzelni, hogy ez a generáció bárki is beül egy ilyen koncertre, hogy meghallgassa Bella Máté darabját?
Hát én mindent el tudok képzelni.
Vagy már ez is arra a Spotify-ra és az összes többire készül, ahol sokkal hamarabb megtalálja, hiszen az internetről táplálkozik.
Hát ezek azért nem, mert ez egy 18 perces kompozíció, ez koncerttermi környezetben készült. Viszont azt nem tudom mondani, hogy a premiéren azt tapasztaltam, hogy egyébként több más darab is volt, és pont mögén beültettek egy tinédzser német fiatal osztályt, hát gimisek lehettek tényleg. És borzasztóan rosszak voltak. Tehát ment a mobilozás, a tiktokozás, a rágózás, tehát minden, amit el tudsz képzelni. Hát látszott, hogy az osztályfőnök elhozta őket, és most végig kell ülniük egy ilyen kortárs zenei klasszikus koncertet. És végigment a rosszalkodás, és már azon gondolkodtam, hogy hova üljek máshova, mert hogy én nem tudom meghallgatni a saját darabom premierjét, hogy mögöttem megy a duma. És akkor elindult a cimbalomverseny, és az első percben nem, de a második percben teljesen elcsendesedtek, és akkor hátra is néztem, hogy elmentek esetleg, és mindegyik csöndben ült és figyelt és hallgatott. Pedig ez már nem is Y-generáció, hanem Z-generációsok voltak. És akkor és végig a 18 perc alatt nem volt rosszalkodás, hanem figyelték a darabot. És akkor értettem meg, hogy az a prekoncepció, amit én gondoltam, hogy ez működni fog koncertteremben, tulajdonképpen ez volt számomra az a lényeges, mert ez a generáció nem viselkedik még. Tehát a bárszínházban a legnehezebb, te is tudod darabot írni az 5-6 éveseknek, mert ott nincs viselkedés, ott rögtön elkezdenek visítani, hogyha unalmas valami a színpadon. Tehát ezt a generációnak a figyelmét megfogni, ez nagyon fontos szempont volt, ugyanis hogyha nekik olyan fiatalkori, azt gondolom, ez persze csak egy feltételezés, nem biztos, hogy így van, hogyha fiatalon olyan koncertélményeik vannak ennek a generációnak, hogyha kortárs zene az olyan, ami nekik bejön és tetszik, akkor talán később is el fognak ezekre a koncertekre járni. Tehát egy ilyen prekoncepció volt emögött a gondolat mögött.
Aztán... Szerinted ez a stílusnak volt köszönhető, vagy a egyszerűen fogalmazva, mint a ritmikának, felépítésnek, a dramaturgiának minek volt ez köszönhető?
Hát ezeket nem tudom, hogy mennyire lehet különvizsgálni, tehát a különböző zenei paraméterek, és itt most talán a hangszint is még ide venném, tehát a ritmika, a hangmagasság, a dinamika, az artikuláció, hangszín, zenei paraméterei, ezek összessége kell, hogy kiadjon egy olyan nagy egészet, ahol ezek egymást, tehát úgy tudnám mondani, mint ahogy a Ligeti hivatkozik a mikropolifon szövetben az ütemmutatókra, hogy a szinkronizációt segíti, és hogy ezek önmagukban külön nem érdekesek, hanem együtt adják ki azt a nagy egészet, ami érdekes. És szerintem ezeket a zenei paramétereket is érdemes egyben vizsgálni, és ha ezek a paraméterek úgy vannak meghatározva, hogy ennek a generációnak ez érdekes, és a figyelmét elkapja, akkor én látok arra esélyt, hogy azzal úgy távoznak egy ilyen koncertről, hogy ez egy jó élmény volt, igen, és erre esetleg újra akkor majd eljön.
Az hiszem, hogy pontatlanul fogad, nem stílusrész, hanem hogy akkordmenet. Tehát, hogy az ismerős akkordok. Mert igen, ugye ez csupa ismerős akkord, hogy vajon ennek köszönhető ez a fajta figyelem? Tehát, hogy ugyanez működött volna, nem Penderecki-vel, aki klasztereket csinál, de hogy valami másfajta, de mint ugyanilyen ritmikával, ugyanezzel a felépítéssel, ugyanezzel a fajta ezével, szerinted ez működött volna ugyanígy?
Hát, hogy azt kérdezed, hogy mondjuk egy Penderecki működik-e nekik jobban, vagy egy ilyen típusú zene, akkor én szerintem a Penderecki ugyanúgy működik nekik. Tehát én nem érzem azt, hogy nekik olyan kritikáik lennének, hogy azért, mert valamiben nincsen durmol hármas hangzat, ami mixtúrákban mozog, akkor az már nem fogyasztható számukra. Ugyanis a Penderecki-ben is van valami olyan elementális, ősi energia, ami egyszerűen figyelemre kényszeríti szerintem akár ezt a generációt is. De az, hogy ez mennyire az akkordoktól függ, hát ezt tulajdonképpen kísérletekkel lehetne csak alátámasztani. Inkább onnan közelíteném meg ezt a kérdéskört, hogy tudom, hogy mi az, amire nem figyelnének. Tehát tudom azt, hogyha például egy olyan ritmikai struktúrát állítunk fel, aminek a lüktetése nem világos, nem érezhető, hanem aszimmetrikus, vagy nagyon aszimmetrikus, akkor például könnyebben veszik el a figyelem. Vagy hogyha a zenei folyamatok a szünetek töredezettségével nem értelmezhetők esetleg első hallásra, akkor ott például ott is elveszik a figyelem. Tehát, hogy vannak bizonyos megoldások, amik más irányba viszik. És itt nyilván nem a te meg az én figyelmedről beszélünk, hanem arról az egyszeri koncertlátogató figyelméről beszélünk, aki tényleg beül és szeretné jól érezni magát, vagy valamilyen töltést kapni ettől a koncerttől. És én ilyen értelemben egyébként cizellálnám a koncerteket is, mert igenis van jelentősége azoknak a koncerteknek, ahol csak 20 ember ül ott, és kísérletezés folyik, és azoknak a koncerteknek is van jelentősége, ahol nagy tömegek vesznek részt egy klasszikus zenei koncerten, és esetleg nem olyan módú kísérletezés történik, mint a kis koncerteken. Tehát ez a kettő szerintem szervesen kell, hogy kiegészítse egymást.
És ha jól értem, akkor te abszolút nyitott vagy mind a kettő irányba, tehát hogy neked ugyanúgy fontos a saját személyiséged és a saját zeneszerzőséged szempontjából, hogy megírd ezeket a kísérleti dolgokat, akár 12 embernek, és hogy noktácú 50 milliós dolgokat is megírjál, mert egyszerűen a kettő között, tehát hogy az egyik nem működik a másik nélkül, ha jól értem.
Igen, 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 hát ez olyan, mint az űrkutatás, hogy az ott felfedezett dolgok előbb-utóbb leszivárognak a hétköznapi emberek konyhájába, például a mikrohullámos sütővel, szóval, hogy valamilyen módon, tehát valamilyen módon megjelenik. És persze 20 ember előtt, szerintem 20 ember előtt kell kísérletezni. Tehát Fekete Gyula mondta egyszer, hogy volt egy nagyon kísérleti darabom a Zeneakadémia nagy termébe, és akkor fölhívott utána, hogy mert mondta, hogy kicsit sok itt az üveghang, hogy ez miért kell egy üveghang, végig az egész darab üveghangomban. És akkor mondta neki, hogy ez egy kísérleti kompozíció volt. És akkor mondta, hogy hát talán ne a nagy teremben kísérletezzel. És ebben van valami fontos gondolat, abban a szempontból, hogy tényleg kísérletezni tanulmánydarabokat, nekem vannak tanulmánydarabjaim, amire tanulmányként is hivatkozom, ahol kikísérletezek bizonyos zenei megoldásokat, eszközöket, azokat nem biztos, hogy nagy közönségnek szánom. De érdekes lehet mondjuk a szakmának, vagy érdekes lehet esetleg olyanoknak, akik ebbe az irányba orientálódnak, hogy milyen egy ilyen típusú kísérleti.
De a cél az mégis csak a nagy közönség a végén. Tehát, hogy valami olyasmit létrehozni a kísérletezés közben, hiszen a kísérletek mindig arról szólnak, hogy nem az a cél, hanem az valahol az út, hogy a vége az mégis csak az, hogy minél többen és minél nagyobb közönséget megfogjon, igaz?
Nézd, nálam ez biztos, hogy van egy olyan szempontrendszer, hogy ezeket, tehát hogy a kísérleteimet hogyan tudom implementálni egy nagyobb struktúrába, és esetleg szélesebb közönség számára érthetővé tenni. Uh-huh. De ezzel semmiképpen sem szeretném azt sugallni, hogy a kis kísérleti műhelyeknek ne lenne óriási szerepe, akár magyar
zenetörténeti szempontból is. Ott te magad szóval, is
hogy, veszel, hogy ez egyáltalán nem kell, hogy ez mindenkinek célként jelenjen meg. Én azt gondolom, hogy a kettő együtt kell, hogy jelen legyen. Sőt, én egyébként bátorítok mindig mindenkit arra, hogy ilyet is és olyat is hallgasson, mert van egy olyan benyomásom, hogy bár a szakmány rendkívül nyitottnak mutatkozik, mégis nagyon erős zenei preferenciák jelennek meg, és szerintem fontos, hogy a szakmában létrejöjjön egy olyan kohéziós alap, hogy alapvetően a zenei, tehát hogy ne engedjük azt, hogy töredezzen ez a kis szakma, és egyébként én pont ezért indítottam tavaly egy olyan koncertsorozatot, egyébként az első koncertünk Vonos Négyesek voltak, és a BMC könyvtárában volt, úgyhogy ez egy igazán
az az igazán, igen.
és Kurtág Gyuri bácsi is lejött, aha, és fantasztikus volt az egész, és nem voltunk többen, szerintem 30 főnél, és azt igyekeztem bemutatni, hogy különböző generációk, különböző zeneszerzőinek alkotói gondolkodása megfér egy koncerten, és hogy mindenki, aki eljön a koncertre, az egy ilyen látleletet lát, hogy ez a zeneszerző így látta, másik zeneszerző így látta különböző korokban. Tehát, hogy nekem ez nagyon fontos szempont.
És ez saját magadnál is a komponálás közben.
Hogyne.
Szuper. Én szerintem ez egy nagyon szép végszó volt, hogy a különböző generációk együttléte. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ja,
nagyon köszönöm.
És nagyon sok sikert kívánok neked továbbra is az összes többi kompozícióhoz, és minél több emberhez juss el.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál.